HR marketing vagy employer branding? Mik az elkötelezés eszközei és hogyan tartsuk meg a munkavállalót? Love My Job. Hogyan teremts szerethető munkahelyet? Keddenként a Monitor délutánban. Szakmai partnereink a Tesco, a Tesco Business Solutions és a Follow the Yellow Communications. A műsorvezető Ércfalvi András.
Jó rádiózást kívánok mindenkinek, employer branding, munkáltatói márkaépítés és minden, amit az imént a Szignálban elhangzott. Folytatódik a sorozata, ahogy azt december 10-én ígértük, és itt van a stúdióban újra Tóth Nagy Péter, a Follow the Yellow Communications alapítója. Home office vagy all office? A munka és a magánélet egyensúlya, mint munkáltatói érték, ez a munkacímünk, ezt mindig elmondom. Hát ez egy nagyon pikáns helyzet, mert december közepén erről beszélni, ez, mert ugye múlt héten, ha nem látszol, nem játszol közösségek karácsonykor, az rendben van, de azért most a home office igen vagy nem, az ugyancsak felerősödik ebben az időszakban, nem? Hogy ott akarok lenni, nem ott akarok lenni. Mi most a képlet itt Magyarországon?
Hát ebben az időszakban is ez is felerősödik, mint minden más. Ez egy nagyon népszerű dolog, és már mindenki azt gondolja, hogy ez tök jól működik Magyarországon, vagy akár egész Európában, de valójában azért itt is vannak nehézségek. Ugye a Covid hozott egy nagyon furcsa helyzetet, hogy hirtelen otthon kellett maradni, és akkor merült fel igazán a home office-nak a kérdése, mind kisvállalatok, mind nagyvállalatok esetében, és nyilván minél nagyobb egy szervezet.
Mint igény, megjelent, és itt is maradt velünk.
Pontosan, és itt maradt velünk, és akkor utána az történt, hogy nem volt ebben semmiféle hibridség, hogy vannak alternatív megoldások, hanem akkor fullba mindenkit hazaengedett mindenki, mert nem lehetett bejönni, és olyan nehézségekkel kellett szembenézni a vállalatoknak, amikkel korábban nem igazán találkoztak. Aztán véget ért ez a nagy erős Covid hullám, és a home office, hát azt hittük, hogy megmarad hibridségben, de valójában meg nem. Nagyon-nagyon sok helyről hallom vissza azt, hogy be kell menni mindenkinek minden nap 8 órában
legyenek dolgozni. Ott a buksik, akkor vagyok nyugodt, mint vezető. Igen.
Pontosan. És nagyon sok tanulmány meg kutatás bemutatta azt, hogy a home office az jó, irodában dolgozni is jó, és kell valami arany középutat találni, hogy ezzel lehessen támogatni egyrészt nyilván a munka-magánélet egyensúlyát, meg a hatékonyságát. Volt olyan kutatás, ahol annyira jól sikerült csinálni egy egészségügyi vállalatnak ezt a home office menedzsmentjét, hogy 100% fölé emelte a hatékonyságát szellemi területen egy SSC szektor, olyan jól tudott teljesíteni, de nagyon-nagyon koncentráltan voltak home office-ban jelen a vezetők a munkatársak életében, 500 emberről volt szó, ráadásul pont előtte adták át egy hónappal a vadonatú irodaépületüket, úgyhogy ez még külön nehézséget szólt, és akkor felerősödtek a HR meg az employer branding lépések, hogy mi akkor jöttek rá, hogy nagyon intenzíven kell foglalkozni az emberekkel. Attól, mert 500 embert hazaengedünk, nem lehet csak úgy elengedni dolgozni őket, hanem fogni kell a kezüket, és meg kell teremteni a sörözéseket, borozásokat, kamerán keresztül, igen, 500 főnek, 100 főnek, 50 főnek, 20 főnek, és még nagyobb szerepet kapott a felső vezető, meg a középvezetői odafigyelés, meg a vezetés.
De hát mindenki rugalmas. Nem? Hát mindenhol ezt olvasod, meg hallod, hogy minden munkáltató rugalmas. És mi a gyakorlat? Mi a rákfenének az egésznek, ha van?
Tényleg, csináltunk egy kutatást mi magunk, 1897 darab álláshirdetést néztünk meg, amiben szerepelt a rugalmas szó, és hogy annyira elcsépelt lett, mert hogy elvárás lett a piacon, hogy azt tudja mondani magáról egy vállalat. De hogy mi van valójában mögötte?
Mások által csinosnak mondott, tudod ezt, hogy
pontosan, pontosan, de mindenki. Olyanokat találtunk, András, hogy nyilván rugalmas munkaidő, meg rugalmas csapat, azt mondjuk nem tudom, el tud-e képzelni, hogy a csapat mit jelent, hogy rugalmas, de a legjobb a rugalmas szünetek, meg a rugalmas hozzáállás a hirdetésekben. Szóval nagyon fontos ezt jól használni. Ha valaki nem rugalmas, akkor nem mondja magáról, hogy rugalmas, mert akkor valaki rugalmas munkahelyre akar oda menni.
Vagy onnan jön.
Vagy onnan jön, igen, de ha meg valaki meg arra vágyik, hogy ne legyen rugalmas, hanem legyen egy kőkemény melóhely, amit csinálok, bemegyek 8-kor, kijövök 4-kor, vége van, akkor ne legyen rugalmas. De ha valaki meg rugalmas, akkor az meg legyen valós rugalmas, ne csak egy kirakott szó.
De miben? És leginkább miben? Abban, hogy hány órán dolgozzon, abban, hogy 3 legyen otthon, 2 máshol. Itt van a stúdióban Túróci Norbert, magyarországi Tesco HR vezetője, és te Estyánszky be a nagykereskedelmi vezető, megkérdezem majd őket, hogy ez hogy működik a Tesco-nál, de te mit mondasz, mi az a 3-4 dolog ökölszabály szerint, ami ha rugalmasságot fölteszem a polcra, akkor mi legyen ott mindenképpen mellette,
vagy benne? Egyrészt a home office-ban a valódi hibridség, a másrészt meg nagyon jó dolog az, hogy rugalmasan tekintünk a munkaidőre. Rugalmasan tekintünk úgy, hogy mondjuk nem feltétlen munkaórák vannak, hanem feladatorientáltság, hogy legyen kész munkaidőben valamilyen feladat, illetve az is egy alternatív megoldás, hogy lehetőség biztosítunk arra, hogy ne csak 8 órában lehessen dolgozni valakinek, hanem akár 4 órában vagy 6 órában. Viszont egy anyuka, amikor a gyerekei óvodába vagy iskolába mennek, nem biztos, hogy jó neki, hogyha 8 órán dolgozik.
Erről beszélt Nóra is a múltkor, ugye Hevesi Nóra a kommunikációs vezető, hogyha valaki mindig elkésik, vagy gyakran elkésik, mert 10 perccel valószínűleg nem tudja összelogisztikázni az anyuka, hogy a gyereket bevigye az óvodába, akkor legyek rugalmasabban, hogy a munkaidőt megcsúsztatom, nem 7 órakor, vagy 8 órakor, hanem 7:20, vagy 8:20, tehát ezek férjenek bele. Pontosan ezek az apróságok, meg a nagy elvek is, ugye, amiről beszéltél.
Pontosan, akár lehessen később kezdeni a munkát, az a lényeg, hogy a munkatárs végezze el a feladatot, de ez ugye meg kell kérdezni a munkavállalót, hogy neki milyen igénye van, nekem kell erre képesnek lenni, hogy meg tudjam azt adni, amire szüksége van, nem is feltétlen mindig egyén szinten, hanem kisebb csoportok szintén, és az alapján olyan szolgáltatásokat bevezetni, hogy nálam, nem tudom, bizonyos területen lehet 6 órában dolgozni, vagy csak 4 órában dolgozni. És utána, hogyha ezt a munkavállaló megéli, és azt tapasztalja, hogy dolgozhatom 6 órában.
És ez nekem jó?
Nekem jó, el tudok menni vásárolni, el tudok menni a bankba, be tudom engedni a kéményseprőt, nem feszülök bele, nem kell szabadságot kivennem, nem írják a munkaórákat, hogy majd összejön az egy nap, amit ki kell menni utólag szabadságba, akkor az, hát ott jó dolgozni. Ha pedig ezen megállás nélkül feszülni kell, és nem pihenéssel töltöm a szabad napomat, hanem a kéményseprő beengedésével, az még nagyon komoly feszültséget okoz. És employer brandingben ez a nagyon fontos, hogy megkérdezni a munkatársat, ő elmondja, mire van szüksége, és hogyha ez jól sikerül, akkor valószínűleg ő még szívesen vállalja is, hogy beszéljen arról, mint ahogy halljuk majd valószínűleg a következő beszélgetésben.
És nagy követe lesz ennek,
és hogy ha még hozzájárul, kikerül a plakátra, lehet használni az ő idézeteit az online kommunikációban, és ezáltal hiteles lesz. Nem a cég mondja azt magáról, hogy hello, én rugalmas vagyok, hanem a munkavállaló azt mondja, hogy rugalmas vagyok, mert én szerettem volna ezt, megkaptam a cégtől,
a cég
és így dolgozhatok. Na most, ha valaki ezt látja a plakáton, akkor azt mondja, hogy én akarok ott dolgozni, ahol Bea dolgozik.
Akkor Péterre csatlakozva folytassuk most Norbival és Beával ezt a beszélgetést, mert hogy azt mondtad, Norbi, hogy Bea egy nagyon jó példa arra, hogy szerinted hogy lehet összhang rugalmasság kérdéskörében a munkaadó és a munkavállaló között. És ez egy nagyon jó történet azonnal, milyen alapesetként.
Ugye itt Péter hozta a példát, hogy szerintem mi egyébként ugye manapság a rugalmasságnak így miben tudunk igazából rugalmasak lenni, és nagyon hajlamosak vagyunk szerintem abba a csapdába beleesni, hogy ez csak a home office-ról szól. Én így HR-esként azért így a saját kollégáimat is sajnálom, mert manapság azért a Covid utóhatásaként ez nem könnyű egyébként ezen kicsit kívül is tekinteni, hogy akkor hányszor maradhatok otthon, meg hányszor kell bejönni.
Tehát nem fekete-fehér azt mondod, de
igen, de ennél azért több van benne, amit ugye Péter is mondta, hogy azért például egy rugalmas munkaidőbeosztás is lehet egy olyan dolog, amit muszáj belehozni ebbe a képletbe, tehát nem csak, hogy 8-at otthon, és vagy 8-at benne az irodában, hanem mennyi időt és hogyan osztom be. És erre mondtuk mi azt, hogy például nálunk egyébként ez a csoport szinten ez egy valós példa, már csak mi a Beával tudtuk ezt jó először megvalósítani, hogy mondjuk egy vezetői pozícióban is lehessen részmunkaidőben dolgozni.
Ez nagyon komoly vezetői pozíció,
komolyabb vezetői pozícióm is lehessen. Ezért régen meg egyébként magában a piacon se egy szokványos dolog, hogy akár részmunkaidőben vezetői pozíció vannak emberek. Igen, a részmunkaidő ez egy gyakori fogalom amúgy egyébként a magyar piacon, de vezetőknél nem. És a Beának ajánlottuk föl, illetve Bea kérte tőlünk, hogy ő szeretné ezt a fajta beosztást ő egyébként így csinálni, és akkor 6 órában szeretne dolgozni, és majd ezt a Bea elmondja, mi ezt így nagyon szívesen adtuk meg neki. Mondom, ezt nálunk Angliában több vezetői pozícióban van már így, úgyhogy azért volt előttünk egy jó példa, hogy ha ott működik, akkor itt miért nem?
De az is jó, hogy a Bea ezt akkor ezek szerint kitetted az asztalra.
Én ezt abszolút kitettem az asztalra. Mikor 2020-ban visszatértem a második kislányom születése után, akkor 8 órában mentem vissza dolgozni, és két éven keresztül, 2-3 éven keresztül 8 órában dolgoztam, és rájöttem arra, hogy ez nagyon megterhelő a család számára, és azt éreztem, hogy sem a munkahelyemen, sem pedig otthon nem tudok megfelelően helytállni. És akkor érett meg a gondolat bennem, hogy szeretnék 6 órába dolgozni, amit közvetítettem a főnökeimnek is, és már jóval előtte, mint ahogy ez ténylegesen megvalósult, ezt elkezdtem kommunikálni a főnökeim és a HR felé. Idősíkra terelve 2022. szeptemberében, ezek számomra nagyon-nagyon fontos események, tehát ezért tudom ennyire pontosan megmondani, hogy mikor is történt. 22. szeptemberében kezdtem kommunikálni, és 23. áprilisától dolgozok 6 órába.
Ez a 2 óra az ennyit számít?
Igen. Igen, rengeteget számít ez a 2 óra. Más munkakörbe is kerültem, egyébként egy rendkívül izgalmas munkakörbe. Középvezető, igen, abszolút ugyanúgy, tehát semmi nem változott, egy másik munkakörbe kerültem, sokkal rugalmasabban tudom most beosztani az időmet, és az a 2 óra igenis rengeteget számít, főleg, ahogy Norbi is említette, a home office-szal karöltve, illetve azzal a szemlélettel, amivel a Tesco-n belül dolgozunk, hogy a rugalmasság az tényleg azt jelenti, hogyha egy anyák napi esemény van, akkor ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy az ember elmegy erre az eseményre, de mindezek mellett is a 6 óra egy sokkal jobb egyensúlyt hozott be az életembe, mind a család részéről, és munkában is úgy érzem, hogy el tudom látni a feladataimat teljes körülben.
Ez nem tipikus azért Magyarországon, ugye? Oké, volt angliai példa, nálatok sem volt talán még tipikus, pedig olyan pici dolognak tűnik, meg a nagyon egyszerű, mint a kanálban a mélyedés, és mindenki jól jár, és a lojális marad a munkavállaló, a család nem sérül, nem hagyja el a munkavállaló a munkáltatóját, azért mert nem tudja feloldani ezt az egyensúlytalansági kérdést. Nem volt kétségetek, hogy ez valahol nem lesz tökéletes? 6 órában nem lehet azt, amit egyébként mindig 8 órában szoktunk meg?
Azt azért nem mondanám, hogy ugye ez egy természetesen hirtelen jövő döntés, mert azért ezt le kell elemezni, meg kell nézni egyébként, hogy ez működhet-e, hiszen az egy mekkora fals példa, hogyha beállt visszarakjuk 6 órába, és akkor ugyanúgy hogy egyébként ő túlórázik, és fontosan 8-10-12 órát dolgozik, ez nem működik. Tehát, hogy alapvetően, ugye, hogyha ez 6 óra, az tényleg legyen egy rugalmas 6 óra, és ne pedig ez az álcázott kevesebb óra. Tehát, hogy szerintem itt van egyébként a kutya elásva amúgy a magyar vállalatoknak a tekintetében is, hogy egyfajta bizalom kell ahhoz, meg egyfajta ilyen kölcsönös együttműködés, hogy ez a keret működhessen. És szerintem ez sok helyen valószínűleg azért nem tud megvalósulni, mert nem arról vagyunk híresek, hogy sokan dolgozunk, mindenkinek nagyon sok ideje van, hanem költséghatékonyságra mennek a cégek rá, ezért így nem úgy van, hogy akkor nem baj majd azt egyébként valaki más azt a 2 órát betölti, vagy arra nincs is egyébként szükségünk, mert egyébként azért így hatékonyságban ki vannak élezve a cégek, és fontos, hogy mindenki ott legyen, tehát hogy szerintem ezt meg kell tapasztalni, és ezek pont jó példák arra, hogy megmutassuk, hogy igenis ez egy működőképes dolog, és így is lehet ezt csinálni. Szerintem amíg nem láttuk, addig nem tudjuk.
Na látjátok, mi beszélgetünk, mert ez nem is jutott volna eszembe, ez az én szegénység bizonyítanám, hogy hiába lököm ki a kapun, hogy 6 óra után blokkolhat, ha utána még kap 83 e-mailt, meg 12 telefon, meg 6 értekezetet a nyakába, akkor ugyanott vagyunk. Neked volt kétséged abban, hogy a 6 órában meg tudod-e oldani, eddig 8 vagy még többen?
Nyilván ugye egy másik pozícióról is volt szó, és hát bíztam benne, hogy a 6 órás keretbe bele fogok férni. Nyilván vannak kihívások, tehát saját magamnak osztom be a hetemet, saját magamnak osztom be az óraszámaimat. Természetesen van, amikor este 5-kor, akár 17:30-kor is ott vagyok, de számomra egy egyensúlyba tudom az egész hetemet tartani, tehát hogy valahol többet beleteszek, máshol akkor kicsit többet elveszek. Tehát tényleg egy olyan fajta hozzáállást, és azt tudom mondani, hogy hűséget nyert ezáltal a Tesco, aminek köszönhetően én sokkal boldogabban dolgozok a mindennapokba, és abszolút nem szigorú keretekhez ragaszkodok, mint ahogy a Tesco se egy szigorú keretrendszerhez ragaszkodik, hanem ezt megpróbáljuk úgy kezelni, hogy mindenkinek jó legyen. És persze vannak kihívások a mindennapokban, például hát az nagyon nehéz.
A karácsonyi időszak,
igen. Igen, az biztos biztos, hogy kihívás lesz, és nyilván vannak olyan helyzetek, amikor nagyon nehéz egy vezetőmnek azt mondani, hogy most valami esetleg nekem azon a délutánon nem fog beleférni, mert aznap én megyek mondjuk a lányokért, és az azt jelenti, hogy nekem 4-re az iskolában kell lennem, és ezek nehéz helyzetek, de azért belejön az ember.
Ez tényleg egy alapeset, ez ilyen tammese, azt gondolom, az employer branding, meg munkáltatói márkaépítés, nem? Mert akkor ezt nyilván elmondja a barátainak, a kollégáinak, a családjának és mindenkinek, hát ez az a nagyköveti rendszer, hogy ezt belülről, ez az igazi őszinteség, nem te írod föl a plakátra, hanem ő mondja el.
Igen, szerintem, amit már beszéltünk korábbi adásban is, hogy ez a leghitelesebb forrás, hogyha ez így terjed el, hogy mi ezt megengedtük, és egyébként ez nálunk működik, és ezt mi éljük. Ugye azért a rugalmasságot, ugye, amit a Péter is mondott, mindenki kiteszi a falra, mert ma az nagyon divatos dolog. Szerintem enélkül nagyon nem is lehet, én azért reagálnék arra a Péterre, hogy ezt
nem is lehet hirdetést feladni.
Tehát, hogy szerintem ez manapság egy zsákutca, hogyha valaki ezt nem vállalja föl, de fontos az, hogy amikor belép a munkavállaló, akkor tényleg szembesül ezekkel a pontokkal, hogy ezeket a cég tényleg tartja, vagy mondjuk a BEA esetében, mondjuk, hogyha ez a 6 órát ugye beszéltünk, de mondjuk a főnök egy folyamatos rendelkezésre állást vár el, akkor ez már nagyon, nagyon fals és csalóka lenne, és szerintem ezért fontos, hogy megint a vezetőim hozzáállásban tudjuk ezt a dolgot behozni, hogy nem várja el, mondjuk, hogyha ő megy el a lányokért, akkor ott, amikor éppen a kocsiban van, vagy szedi föl őket, akkor még azért csatlakozzunk be a meetingbe, vagy a mi mérekre azért válaszoljunk, meg van egy kimutatás, amit küldjél el, ezeket el kell olyankor engedni, és amúgy nem dől össze a világ. Idő után mindenki szerintem rá fog jönni, ha megtapasztalja.
De hát a BEA-nak ebben nagyon rugalmasnak kell lenni, és ezt a vállalását teljesíteni kell, de ugyanakkor meg a munkaadónak is változtatni kellett azon a komfortzónán, a felső vezetésnek. Ilyen lehet nálunk is, meg tudjuk csinálni, nem csak Angliában lehet.
Igen. Igen, mert én erre még azt mondanám el egyébként, hogy egy olyan cégnél, mint mi, ahol ugye vannak fizikai munkavállalók, és vannak irodai munkavállalók, ugye azért ez egy nagyon színes gondolat, hogy mi a rugalmasság itt, meg mi a rugalmasság ott, tehát hogy én nem mondhatom azt, hogy alapvetően csak az irodában vagyok rugalmas, tehát muszáj nekem egyébként ezt képviselnem a fizikai munkavállalók terén is. És ha csak a tört munka vagy részmunkaidőről beszélünk a kiskereskedelemben, ott ez egy nagyon régen bevett gyakorlat egyébként akár vezetői szinten is. Ez az irodában valahogy így nem működött eddig, és ezért azt mondanám, hogy jók ezek a példák, hogy a BEA-nál működik, és egyre több ilyet tudunk egyébként behozni. Nekem is van a csapatomban, ugyan nem vezetők, de HR partnerek, akik 4-4 órában vannak, és ők így tesznek ki egy munkavállalót, tehát, és ezt ők kérték szintén ugye a gyerek és család miatt. Nekem kérdésem se volt alapvetően nyilvánvalóan, hogy ezeket így meg tudjuk engedni, vagy egyébként, amiről szintén már szerintem egyszer beszéltünk, ugye a megváltozott munkaképességűeknél, ők nem dolgoznak 8 órában. Tehát, hogy nekik muszáj megadni, hogyha az ember komolyan gondolja a sokszínűséget, és egy ilyen típusú munkavállalói csoportra is nyit, akkor például ezeket muszáj behozni, máshogy nem fog működni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad. Tanulságos volt nekem is, úgyhogy köszönöm, sokat tanultam a beszélgetésből.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Túróci Norbert, magyarországi HR vezető, Tesco és Tesszánszki BEA nagykereskedelmi vezető volt, akit is persze Tóth Nagy Péter, a Follow the Yellow Communications alapítója. Köszönöm szépen.
Fogadja meg a tanácsot, tegye láthatóvá vállalkozását. Employer Branding tippek a Tesco-tól és a Follow the Yellow-tól.